Energiaválság Európában. Hideg vagy enyhe telünk lesz. Többek között erről értekezik a Klímapolitikai Intézet kutatójának elemzése. Kovács Erikkel beszélgetünk.
Az energiakrízis árnyékában egyre többünket foglalkoztat az a kérdés, hogy milyen lesz a most következő tél időjárása, ezért is készítettünk mi a Klímapolitikai Intézetnél ezzel kapcsolatban egy elemzést, és arra próbálunk választ adni a lakosságnak, főként a lakosságnak, hogy mire számíthatnak így a téllel kapcsolatban, hogy hideg lesz a telünk, vagy enyhe lesz a telünk. Ami nagyon fontos, azt tudni kell, hogy ennek a kiszámítás, illetve megbecsülése rendkívül nehéz. Ugye még rövid időtávban is a légkör fizika, illetve a légkör kémia rendkívül bonyolult kapcsolata miatt nagyon nehéz meghatározni. Hosszú távon ezért csak próbálunk egy tendenciát felállítani, különböző klímamodell kutatások eredményei alapján, amit ugye nagy nemzetközi szervezetek futtatnak, ilyen például az Európai Középtávú Előrejelző Rendszer, az amerikai CFS, vagy az amerikai GFS, vagy éppen az Ausztrál Nemzeti, vagy a Japán Nemzeti Meteorológiai Szolgálatnak az előrejelző modell alapján. Illetve ami nagyon fontos, hogy még megnézzük a klímaváltozás kapcsolatát is ezekkel, tehát a hosszú távú klímaváltozás kapcsolatát, hogy hogyan is hat a télnek az időjárására. Ebből egy tendenciát állítunk fel.
Akkor maradjunk most a klímaváltozásnál, jó, hogy hogyan hat, milyen hatása van.
Jó. Amit láthatunk az elmúlt időszakban, hogy az elmúlt 30-40 évben látható, hogy nem csak a nyár, a tavasz és az ősz, hanem a télnek a középhőmérséklete is emelkedett. Az elmúlt 10 évben kezdett el szignifikánsan emelkedni egyébként a tél középhőmérséklete. Európában 0,7°C fok volt az elmúlt 30 évnek a változása, pozitív változása, tehát ennyivel emelkedett a hőmérséklet télnek a középhőmérséklete, míg Magyarországon a téli középhőmérséklet közel 0,8°C fok, tehát lehet látni, hogy egy kicsivel itt magasabb a hőmérséklet emelkedése. A legjelentősebb egyébként decemberben, illetve januárban, legkisebb emelkedést pedig februárban lehet látni. Ezt az eredményezi, hogy ahogyan tapasztaljuk is, hogy egyre enyhébbek a telek, egyre kevesebb a fagyos napoknak a száma, illetve a téli napoknak a száma. Ez azt jelenti, amikor 0 fok alatt van a legmagasabb hőmérséklet, de egyre ritkább, illetve egyre kevesebb a szilárd halmazállapotú csapadék is. Ez egyébként szignifikánsan csökkent a 70-es évek óta egész Magyarország területén. Ez egy nagyon jelentős változás a klímaváltozás következtében. A kevésbé télkedvelők ennek örülnek, de például a mezőgazdaságban dolgozók viszont nem örülnek neki, mert ugyanis abban, hogy csökken a fagyos napoknak a száma, a télnapoknak a száma, illetve a hótakarós napoknak a száma. Egyrésztről a téli beteményeket veszélyezteti így, hogyha van fagy a hó nélkül, illetve ami nagyon fontos, hogy nagyon sok káros kórokozó, illetve károkozó rovar nem szelektálódik, hanem nagyon könnyen átvészeli magát a telet. Tehát ennek megvannak a negatív, illetve a pozitív hatása is a télnek. Ha azt akarom nézni, hogy ha csak a klímatrendeket elemezzük, akkor arra kell számítani egyébként erre a térre, tehát akkor nagyon könnyű lenne megmondani, akkor az átlagnál melegebb térre, jóval több csapadékra kell számítani, mint az elmúlt időszakban, sok esővel, belvízzel, illetve árvízzel, tehát ugye ennyire nem egyszerű megjósolni magát az időjárást, ez a klímatrendeket mutatja. Hosszú távon, ha megnézzük az előre következő néhány évtized, akkor azt lehet látni, hogy a tél egyértelműen emelkedni fog Európában, egyre több csapadék lesz itt a Kárpát-medencében a télen. Tehát ez nagyon fontos, ezt tudni kell, hogy egyre csapadékosabbá válik majd a télnek az időjárása. Ez tehát majd, ami nagyon fontos, majd vízgazdálkodás szempontjából is majd a télen lehullott többlet csapadékot majd be kell fogni nyárra, és mert ugye arra fel kell készülni a nyári időszakban, viszont egyre kevesebb lesz a lehullott csapadék mennyisége, ezért a téli csapadéknak egy részét el kell raktározni majd nyárra, hogy tudjunk majd öntözni. Ez lehet felszín, illetve felszín alatti tárolókban is.
Az elemzésben szerepel a sarki örvény és a poláris örvény kérdésköre is. Fontos szempontokat akarnak.
Így van. Ami nagyon fontos, hogy a sarki örvény az gyakorlatilag azt jelenti, vagy poláris légörvény, vagy poláris cirkulációs légörvény, hogy jön létre, hogy maga a sark ugye egyre jobban hűl, naptól egyre messzebb kerül a sarkvidéki terület, egyre kevesebb energiát kap, míg maga a szubtrópus, illetve a trópusi területek pedig viszont ugyanúgy a nap közelségbe fognak maradni, ott az óceán is, meg a szárazföld is, meg a levegő is meleg marad. A kettő különbsége miatt, mert ugye egyre hidegebb az északi féltege ilyenkor télen, a kettő különbsége miatt, a hőmérséklet, illetve a nyomás különbség miatt egy úgynevezett sarki poláris áramlás, egy nyugat-keleti irányú áramlás jön létre, aminek az a feladata, hogy a sarki területekre alacsony nyomást hoz létre, és ott rendkívül nagy hideg levegő kezd el felhalmozódni a sarki terület. Ez azonban a fizika törvényei szerint egyes esetekben meggyengül, és ilyenkor hideg leszakadás történik. A hideg leszakadás az azt jelenti, hogy délebre eljut maga a hideg levegő. Ez szokta egyébként nálunk okozni az úgynevezett hideg elárasztásokat, amikor rendkívül hideg van, tudja, amikor -20-25 fokkal át csökken az éjszakai hőmérséklet, ez annak köszönhető. De van nem csak a sarki örvényekkel foglalkozni, mert azt még egyébként előre még nagyon nem látjuk most, hogy január-februárban milyen lesz a sarki örvénynek az erőssége, de hogyha tippelhetnék, akkor azt mondanám, hogy erős lesz a sarki örvény, tehát ugye ezért nálunk enyhébb lesz a január, illetve a február. De a szibériai hótakaró az rendkívül fontos a Kárpát-medence illetve egész keleti és közép-európai időjárását illetően. Úgynevezett hűtőszekrényként működik a szibériai térség, és minél vastagabb a hótakaró, minél több hideg tudott felhalmozódni, annál nagyobb az esély, hogyha megfelelő szerencsével, hogy az gyakorlatilag európai térségre, főleg közép- és kelet-európára le fog szakadni, mert ugye az a felgyülemlett hideg levegő a fizika törvényei miatt előbb-utóbb távoznia kell neki, mert földgyülemlik, és általában ezt szokta okozni nálunk a rendkívül száraz, nagyon hideg fagyos időjárást. És mivel most a szibériai hótakaró vastagabb, mint az elmúlt 10-15 év átlaga, nagyon jó esély van arra, hogy az új esztendő előtt, tehát decemberben akár jelentősebb hidegelárasztás is történhet itt a közép-kelet-európai térségben a mostani cirkulációs, illetve makroszinoptikus helyzetek alapján.
Az európai országok többsége, és ez az elemzésben is szerepel, töltik a földgáztárolókat, de ugyanakkor abban reménykednek, hogy a tél enyhe lesz. De mint ön is mondta, nagyon nehéz megmondani hónapokkal előre a tél várható időjárását.
Így van. Hát ez a meteorológiának a bonyolultsága miatt van, mert ugye sokan nem tudják, hogy az időjárás az nem csak magából a légkörből áll, hanem meghatározza a trópusi területeknek az óceáni hőmérsékletet, meghatározza az Atlanti óceán, meghatározza, hogy az előbb mondtam, a sarki jég vastagsága, a kiterjedtsége, a szibériai jég, meghatározza a földközi tengernek a tengeri hőmérséklete, meghatározza ugye a poláris légörvény, meghatározza a ciklonális, anticiklonális hatások. Tehát ezeket annyira bonyolult, most képzelje, ezt úgy kell elképzelni, hogy minden nap a szuperszámítógépeknek négyszer le kell futatniuk 24 milliószor 360 ismeretlenes egyenletet. Tehát 24 milliószor 360 ismeretlenes egyenletet. És ez még mindig kevés, ennél jóval több kapacitásra lenne szüksége a mérőhálózatoknak a világon, tehát ez több száz milliárd dollár befektetést jelentene, annyi pedig ugye most gyakorlatilag nincsen egyetlen egy országnak se, nem már rendelkezésére. Tehát annyira bonyolult maga a fizika, tehát hogy még egyszer mondom, 24 milliószor 361 ismeretlenes egyenletet kell megoldani a szuperszámítógépeknek ahhoz, hogy minél jobban előre tudjunk jelezni. Tehát ez hatalmas kapacitás. És ezek a bonyolult fizikai, kémiai szabályok, amik vannak a légkörbe, ez a magában a meteorológiai időjárási rendszerben, ezek nehezítik meg azt, hogy pontos előrejelzést adjunk hosszú távon.
Viszont azt tudjuk, mint például hazánkban, hogy az utóbbi évtizedekben a tél középhőmérséklete emelkedett.
Így van, jelentősen. A hazánkban közel 0,8 Celsius fokkal, ez arra enged következtetni, a tendenciát nézünk, az idei tél az átlagnál enyhébb lehet. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a klímaváltozás egyik következménye az, hogy maga a fűtési szezon kitolódik. Egyesebb kitolódik március vége, április, május elejéig. Ez annak köszönhető, hogy az éghatározás következtében az előbb említett sarki légörvény március-április környékén többször begyengül, és ezáltal hideg elárasztás történik itt a Kárpát-medence térségében, az úgynevezett polár vortex begyengül. Erre nagyon jó példa a kitolódó hidegre, mert bármilyen plusz, de kitolódik a hideg. Nagyon jó példa abban, hogy az elmúlt 15-20 évben egyre több a mezőgazdaságban okozott fagykár a tavaszi időszakban. És ugye amíg fagyos az időjárás, vagy általában amíg 15 fok alatt van a hőmérséklet, addig az embereknek a nagy többsége fűt, energiát használ. Tehát erre kell számítani egyébként az idei télen is, hogy maga a fűtési szezon hosszabb lesz, mint korábban.
A politika számára is nagyon fontos, hogy a tél enyhe legyen, és a téli fűtési szezont átvészeljék az európai országok.
Így van. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy mi is csináltunk pontos számításokat, illetve nagyon sok kutatóközpont. Ha egy hónapnak a középhőmérséklete egy fokkal alacsonyabb, mint a normális középhőmérséklet, vagy a megszokott középhőmérséklet, az 5-5,2%-kal több energiafogyasztásra kényszeríti a háztartásokat. Tehát egy háztartások általában 5-5,2%-kal többet fogyaszt. Ha például már 2 fokkal hidegebb a hőmérséklete egy hónapnak, vagy akár egy hétnek is, vagy egy napnak is, az már kamatos kamattal kell számolni, tehát több mint 11%-kal több energiafogyasztásra kényszeríti magát a háztartásokat. És nem mellesleg, ami nagyon fontos még, hogy nem mindegy, hogy milyen az időjárás. Ugyanis arra is több tanulmány készült, hogyha nyákás, párás az idő, de nincsen nagyon hideg, akkor is az emberek jobban fűtenek, mint amikor például szikrázó napos, havas és fagyos kinn az időjárás, ugyanis más a hőérzet. Ugyanis a hőérzet is meghatározza jelentősen az energiafogyasztásunkat. Ezzel is számolni kell, ezzel is kalkulálni kell. Például decemberre egyre nagyobb a valószínűség annak, hogy anticiklonális hatások lesznek a Kárpát-medencében, Európa jelent nagy részén. Ez általában nyálkás, ködös időt okoz, ami a hőérzetet rontja, ezáltal pedig az emberek több energiát fognak majd fogyasztani. És ez egyébként egy nagyon nagy fejtörés a politikának Európában. De gondoljunk erre egy példát a szeptember közepi, október elejé hűvös időjárásra Németországban. Robert Habeck energia, német energia, ugye miniszter először nem tudta, hogy miért fogyasztanak közel 10-15%-kal többet a tavalyi évhez képest a német háztartások. Hát ez annak volt köszönhető, hogy közel 2,8 fokkal volt hűvösebb az a szeptember közepi október elejé periódus Németországban, mint például 2021-ben. Tehát lehet látni, hogy kevés, tehát alacsony hőmérséklet különbség is meg tudja határozni jelentősen az energiafogyasztást. Ezért ez nagyon fontos az európai politikusoknak, hogy az idei tél hogy lehet átvészelni. És ami nagyon fontos, nem is az idei tél lesz, hogy ebből a szempontból veszélyes, mert most már nagyjából a gázkározóknak a nagy része fel van töltve, hanem majd a 2023-24-es tél, amikor már ugye eddig jött még az év nagy részében az orosz gáz, de amikor már nem fog érkezni majd az orosz gáznak a nagy része, na akkor mi lesz majd Európában?
Kovács Erikkel, a Klímapolitika Intézet kutatójával beszélgettünk.